Szeretett testvérem, bizonyság tételem alapigét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele 5. részéből olvasom a 3. versről a 8. és még a 16. verset. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves Istennek. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. A kicsapongó pedig már életében halott. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéiről, és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ha egy hívőasszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, hogy ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerint ezekben a napokban Pál apostolnak a Timóteushoz írt levelét, most az elsőt olvassuk, és a mai napra jelölt ige szakaszt azért nem választottam, mert arról 4,5 évvel ezelőtt a beiktatáson vasárnapján hallottunk, az volt az ige hirdetés textusa akkor, hanem ezeket az előbb hallott verseket választottam ki. De mindenek előtt azt jegyezhetjük meg, hogyha végigolvassuk ezt a levelet, az tűnik fel, hogy Pál nagyon sok utasítást ad a gyülekezet életére nézve, és nem csak, hogy számos utasítást ad, hanem részletes utasításokat ad Timóteusnak. Azzal kezdi a levelet, hogy azért, azzal bíztalak meg, hogy Efezusban, tehát a gyülekezetben, mint a gyülekezet vezetője, ezeket vidd végbe, ezeket cselekedd meg, így vezesd a gyülekezetet. Ezekből a számos és igen részletes utasításokból mindenek előtt arra következtethetünk, hogy azért volt szükség erre, hogy mindezeket megírja a Pál apostol, mert egy élő gyülekezetről volt szó. Olyan gyülekezetről, amelyik növekedett, amelyhez egyre többen csatlakoztak, amely ezért egyre inkább kiterjedt, és mind számban, mind pedig tevékenységben gyarapodott, ezért tehát élt a gyülekezet, és törődött sok mindennel, és éppen ezért, mert sok funkciós volt a gyülekezet, ezért volt arra szükség, hogy Pál sokféle és részletes utasítást adjon. Az életet, egy szervezetnek, a gyülekezetnek az életét is szabályozni kell, az olyan gyülekezetét, ahol nincsen élet, nincs sok mindent szabályozni, az olyan gyülekezetnek nem is írt volna sok mindent az apostol, az élőnek látszó, de halott gyülekezetnek. Pál apostol azonban sokat és részletesen írt Timóteusnak, ezzel is indirekte is bizonyítva, hogy egy élő gyülekezet volt Efezusban, amelynek segítségére akar tenni az apostol azzal, hogy sok és részletes utasítást adott. Kihagytam néhány verset az előbb hallott ige szakaszból, de a hallottakból is kiderül, azokból még inkább érdemes otthon elolvasni, hogy Pál apostol nem szemérmes, amikor a gyülekezet életéről van szó, hanem minden, sok mindenre tekintettel van, és mindenre kitér, amire úgy érzi, hogy szükséges kitérnie. Mi most olyan részeket hallottunk, amelyek személyekről és családokról szólnak elsősorban, de természetesen összevonva a gyülekezet életfunkciójával, mindenre kitér, nem fél semmiről megemlékezni az apostol, és ezzel példát ad akkor és máig hatóan mindannyiunknak, hogy nekünk is, mint élő gyülekezetnek mindenről őszintén szabad és kell beszélnünk, annak érdekében, hogy a gyülekezet életét és szolgálatát egyre inkább megjobbítsuk, javítsuk, másrészt pedig, hogy gyülekezetünk tagjainak is így legyünk segítségükre, hogy itt őszintén lehet beszélni mindenről. Ide írtam, hogy persze az apostol sehol egyik levelében sem rendelkezik a temető fenntartásáról, a templom és épületek renoválásáról, nyilván azért, mert még akkor ezekre nem volt szükség, de azért azt mégis megjegyezhetjük, hogy a hangsúlyt ő is elsősorban a lelki dolgokra teszi, azokra tehát, amelyek igazán fontosak és az igazi tartalmát jelentik a keresztény gyülekezet szolgálatának. Itt azonban a személyes lelki tartalomnál egyáltalán nem szemérmes, hanem mindenről bátran, őszintén ír. Azt mondhatnánk, hogy olyan bátran és őszintén, hogy szinte túlmegy a személyiségi jogokon, már amiket ma annak tekintünk, hiszen ilyeneket ír az özvegyasszonyokról is, hogy akik semmittevők, akik megszokják, hogy házról háza járjanak, akik fecsegők, más dolgába avatkoznak, olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene, és azt ír az apostol, hogy azt akarja, hogy a fiatal özvegyasszonyok férjhez menjenek, érezzük tehát, hogy itt úgy ír, úgy beszél, hogy azon akár meg is lehet bántódnia annak, akit elevenén talál ez az intés és figyelmeztetés. Az apostol azonban nem fél attól, hogy megbántódik, mert hiszen ő írja azt, hogy az Isten szerinti szomorúság az az embernek a javára válik. És inkább bántódjon meg, de vegye komolyan az intést és figyelmeztetést, mint hogy ne bántódjon meg, mert senki nem szól neki, hogy rossz úton jár, hogy rosszat cselekszik, és a saját maga üdvösségét veszélyezteti. Pál apostol tehát olyan dolgokat is megmer írni, amelyek miatt ma talán becsületsértési eljárást lehetne indítani, de nem fél ettől, mert fontosabb neki az ember maga, hogy őt megmentse, hogy őt megtartsa a hitben, mint az, hogy esetleg az érzékenységét megsérti. De még ezeknél is fontosabb talán, hogy azért ilyen bátor és őszinte az apostol, mert a gyülekezet érdekét tartja mindenek előtt, szem előtt. A gyülekezet életfunkcióit szeretné továbbra is működtetni, és azt akar, hogy ezeket ne gátolják, ne blokkolják, ne tegyék lehetetlenni a személyes érdekek, a személyes érzékenységek, a személyes sértődések, hanem mind ezeken tudjon felülemelkedni, mind a gyülekezet vezetése, hiszen ír a presbiterekről is, a vénekről is ebben a levélben, mint pedig a gyülekezetnek minden egyes tagja vegye azt észre, vegye tudomásul, és ezt gyakorolja is, hogy az ő sajátos, személyes érzékenység és érdekénél fontosabb az, hogy a gyülekezet működőképes legyen, hogy a gyülekezet élő maradjon, és hogyha egy-egy tagja, ahogyan itt hallottuk is az előbb, vannak, akik már életükben halottak, hogyha a gyülekezetnek egy-egy vagy némely tagja halottá válik is a hit terén, a lelki élet terén, ez a halál ne terjedjen ki az egész gyülekezet, hanem fordítva, az élő gyülekezetben az eltévejedett tagok is térjenek vissza, a lelkileg megholtak is újra elevenedhessenek, hiszen erről hallottuk az Ószövetségben Jóel proféciáját, Isten ígéretét, hogy kivétel nélkül minden emberre kitölti az ő szent lelkét. És ez akkor is újdonság volt, és ma is újdonság, mert akkor is sokan is azt gondolták, hogy elég, ha a nép vezetői, elég, ha a gyülekezet vezetői, elég, ha mai szavakat használva, a lelkész, vagy a presbitérium, vagy a püspökök, ha ők tudják, ha ők értik és érzik, ha ők átélik azt, hogy Isten mit akar, mi meg szépen csendben meghúzódunk. De sem az Ószövetségben Isten ígérete nem erről beszél, sem Pál apostol bizonyságtételben nem erről beszél, hanem éppen az ellenkezőjéről, hogy mindannyiunknak, akik a gyülekezet tagjai vagyunk, szabad és kell élnünk. Ez a gyülekezet létének a lényege, hogy a tagjai élők lehessenek, és az élő gyülekezet pedig úgy működjön, hogy mindenkit megtartson a hitben, a keskeny úton, a betegségből meggyógyítson, a halálból újra éleszen az a Szentlélek, amelyiket Isten a gyülekezetnek ajándékoz, de minden egyes tagjára ki akar tölteni. Ezért bátor, ezért merészen őszinte az apostol, ezért nincsen tekintettel az egyes embernek az érzékenységére, mert az egész gyülekezetnek az életéről ír, azt tartja szem előtt, azt tartja fontosnak, hogy a gyülekezet éljen, és így megeleveníthesse, ha kell újra és újra, minden egyes tagját, kicsiket, nagyokat, időseket, betegeket, özvegyeket, gazdagokat, mert a végén aztán gazdagokról is ír, nem a gazdag vezetéknevűekről, hanem azokról, akik abban a vagyoni helyzetben vannak. Tehát mindenről ír az apostol. És szeretett testvéreim, ezt nekünk is komolyan kell vennünk. Hiszen bármennyi idő is eltelt azóta, hogy ezeket a sorokat ő megfogalmazta, hogy megalakultak az első keresztény gyülekezetek, bármennyire is változott a világ körülöttünk, azt tudnunk kell, sőt, hinnünk kell, hogy a gyülekezet létének lényege ugyanaz maradt, hogy tudni Krisztus teste legyen. És bármilyen is a körülmények közöttünk, bármilyen is változtak a jogok is, az előbb mondtuk már a személyiségi jogokat, mi mindenek felett arra törekszünk, mert ez Krisztusnak is az akarata, hogy az ő teste éljen, és a halálból az életre vezethesse az embereket, és ezért tehát nekünk is legelőször a gyülekezet érdekét kell szem előtt tartanunk, ahogyan majd presbitereink, az újonnan választottak, az eskütételen el is fogják mondani, hogy az egyház javát a magam érdeke elé helyezem mindenkor. És ezt ahogyan elmondják ők az esküben, ugyanúgy kell nekünk is megtartanunk és gyakorolnunk. Azért, mert ez válik a mi javunkra is, hogyha az egyház üdvét, érdekét, egyház üdvét a magam érdeke elé helyezem, az rám is jótékony hatással lesz, mert csak az élő gyülekezet tudja megtartani a saját tagjait. Igen, mert a kis-ázsiai gyülekezeteknek ír János a jelenésekről írott könyvében, és ott bizony elhangzik az ítélet, az a ténymegállapítás, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És a gyülekezet működött. Voltak vezetői, volt presbitériuma, voltak tagjai, és élőnek látszott, de valójában halott volt, azért, mert lehet, hogy minden rendben volt külsőleg, csak éppen a gyülekezet tagjait nem tudta az életre vezetni az a gyülekezet. Csak éppen a még kívül lévőknek nem tudta felragyogtatni a Krisztust, és ezért ők nem is vágyoltak abba a gyülekezetbe. Ezért kell nekünk is komolyan venni tehát azt, amiről az apostol az egész levélben, hogy az első Krisztus teste, az első az egyház, az legyen élő, annak legyenek meg az életfunkciói, működjenek azok, mert akkor tudja a gyülekezet tagjait megtartani, megmenteni. Hiszen erről is ír. Azért ír mindenről a gyülekezet érdekében, hogy a gyülekezet élő legyen és élő maradjon, és konkrétan pedig azt mondhatjuk azért, hogy segíthessen. Ebben a szakaszban erről van szó, hogy azok, akik segítségre szorulnak, és itt megnevezze az asszonyokat, ők is először fogadják el a saját családjuknak a segítségét, és csak akiket nem tud segíteni a saját családjuk, mert nincs, a saját rokonságuk, mert nincs, azokon viszont segítsen a gyülekezet. Ez a feladata, a diakónia, a szeretett szolgálat, az nem hobbi, amit kitaláltak egykor az apostolok, vagy amire Jézus azt mondta, hogy hát gyakoroljátok a szeretett szolgálat, mert az olyan jól néz ki, és az úgy illendő cselekedet, hanem a diakónia, a szeretett szolgálat, az a gyülekezet egyik legfontosabb életfunkciója, és hogy ezt ne blokkolja senki, vagy senkik, ezért ír az apostol, hogy csak a valóban rászorulókat segítse a gyülekezet, a többiek pedig a családok segítsék a maguk hozzátartozóit, akik rászorulnak. A diakónia tehát nagyon fontos életfunkció, nem felesleges, nem járulékos, nem hobbi szinten kell azt gyakorolni, először is azért, mert szükség van rá. Ahogyan Jézus azt mondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek, amikor morogtak a tanítványok, hogy azt a sok-sok pénzt érő olajat Jézusra pazarolta a bűnös asszony, a szegények mindig veletek lesznek, és mindig segíthettek rajta. Ez valóban így van, Jézus jól látta és jól mondta előre. Szükség van tehát mindig arra, hogy a keresztény gyülekezet, Krisztus teste felkarolja, segítse, ne hagyja magára, integrálja, vagyis építse be a gyülekezet tagságába a szegényeket is. És kinek-kinek abban segítsen, amiben szüksége van rá, és ne másban akarjon segíteni. Mert erről is olvasunk intést az Új Szövetségben, hogy ti azt mondjátok a szegénynek, aki betér hozzátok, hogy eredj haza és lakjál jól, és itt dőzsöltök a szeretett lakomán, az Úr asztala mellett, és nem osztjátok meg vele a falatot, amikor neki elsősorban arra volna szüksége, És majd, ha megosztottátok vele a falatot, akkor mondhatjátok azt, hogy higgy az Úr Jézusban, mert úgy fogsz üdvözülni. De ha először nem adtok neki enni, és úgy mondjátok, hogy majd talán megment téged is az Úr Jézus, akkor nem fog hinni benne miattatok. Ezért kell tehát mindig meglátnunk, hogy kinek mire van szüksége, azt megadni, és így működve az élő gyülekezet vezeti Jézushoz az embereket. Másodszor szükség van a diakóniára, szeretett szolgálatra azért, mert ezzel mutatunk példát, akkor is a körülvaló világban, és ma is így van ez, amikor egyre többen panaszkodnak arról, hogy elembertelenedik a társadalom, hogy egyre önzőbbé válnak az emberek, akkor Krisztus testének mindig példát kell mutatnia abban, hogy aki bajban van, aki segítségre szorul, azt nem adja magára, hanem megkeresi, és megadja neki, amire szüksége van. A diakóniára, a szeretett szolgálata szükség van harmadszor azért, mert csak így engedelmeskedhetünk Krisztusnak. Csak az a gyülekezet, csak az a keresztjén mondhatja azt magáról, hogy ő Jézust követi a keskeny úton, hogy ő Jézusnak engedelmeskedik, amelyik és aki nem feledkezik el soha arról, hogy a szegényeken segítsen. És nagyon fontos hozzátennünk azt, mert újra visszatérő kérdés, hogy kik is a szegények? Vagy kik is a fele barátaink, kérdezik Jézustól is. És erre mindig mondhatnánk azt, hogy hát én magam is szegény vagyok. Én magam is el tudnék fogadni segítséget ebben, abban, amabban. Természetesen mindig találhat az ember önmagánál jobb helyzetben lévőket. De meg kell fordítani ezt a kérdést és gondolatot. Mindig tudunk segíteni azoknak, akik még nálunk is inkább szükséget látnak valamiben. És ez természetesen nem csak étel és ital lehet, hanem ez olyan lelki szükség is, amikor valaki magányos és segítségre van szüksége. Erre összefoglalva mondhatjuk tehát, hogy a gyülekezet életfunkciója az, hogy gyakorolja a szeretett szolgálatot, a diakóniát, és még nagyon fontos hozzátenni, hogy örüljön az a gyülekezet, amelyiknek erre módja van, amelyik ezt megteheti. És ne a kibúvókat keresse, hogy az előbb mondtuk az egyes emberre, hogy de most miért nem segítünk másokon, hanem éppen ellenkezőleg az alkalmat és a lehetőségét keresjük annak, hogy mindig találjunk olyanokat, akiken segíthetünk. És harmadszor pedig utolsó pontban, hadd beszéljünk röviden arról, amit az apostol is megemlít, ez pedig a sorrend. A szeretett szolgálatban, a diakóniában, a gyülekezet élet funkcióiban is, élet jelenségeiben is sorrendről beszél az apostol. És ezt is szabad komolyan vennünk, hogy tudnék, nem tudunk mindent megtenni. Ahogyan szoktuk tréfásan mondani, mi nem válthatjuk meg a világot. Hozzászoktuk tenni, ha nincs is szükség, mert az Úr Jézus ezt már megtette. De azt is bölcsen látnunk kell, hogy nem tudunk mindenkin, mindig, mindenkor segíteni. Nem vehetjük magunkra nem csak az egész világ baját sem, de talán körülöttünk lévő szűkek környezetek minden baját sem tudjuk magunkra venni. Milyen jó. Az apostol is azt írja, hogy ezt nem is kell. Mert aki sokat markol, az keveset fog, teszi hozzá a magyar nép bölcsessége. Hanem sokkal inkább meg kell keresni, fel kell állítani azt a sorrendet, amelyet megtartva a leghatékonyabban tudja a keresztény gyülekezet elvégezni azt a szolgálatot, amelyet Jézus is úgy végzett, amikor itt járt a Földön, hogy nem kiáltotta el magát, hogy mindenki gyógyul meg, aki most a világon beteg. Mindenható volt, hatalma lett volna rá. Azokat gyógyította meg, akik hozzájöttek, akik kérték ezt, akik személyes érintkezésbe kerültek vele. És nekünk is szabad ebben az ő példáját követnünk. Nem azt kell mondanunk, hogy olyan sok gondja és baja van a világnak, hogy úgy se tehetünk semmit, hát akkor ölbetett kézzel várjuk, hogy majd jön az Úr, és az új teremtésben minden rendben lesz, hanem azt, amit Jézus, akit látunk, akit elérünk, akivel beszélünk, így kell kezdeni a segítségnyújtást, a szeretett szolgálatot. És ezért ír az apostol, ami nagyon-nagyon fontos, hogy akik fiatalabbak, akik gyermekek vagy unokák, azok tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat ne a harmadik szomszéd iránt, ne a szomszéd faluban lakó iránt, hanem szüleik iránt róják le, mert ez kedves Istennek. Ez az a sorrend, amiről az apostol beszél, hogy azokat kell tehát először segítenünk, akik közel vannak hozzánk, és nem szabad őket megsegítetlenül hagyni annak érdekében, hogy mi valahol máshol sopánkodhassunk a világ baján. Ha mindenki a hozzá közel lévőkön segítene, akkor változna igazán a világ. Nekünk tehát tudomásul és komolyan kell vennünk azt, hogy ezt a sorrendet is szem előtt kell tartanunk, először mindig és mindenben a saját feladatunkat végezzük el. Azért nem sikerül ez mindig így, mert ez az igazán nehéz. Azokkal nehezebb kijönni, akikkel minden nap találkozunk. Azokkal nehezebb boldogulni, akik már 2 hete is elmondták, hogy mi a bajuk, meg 2 évvel ezelőtt is elmondták, hogy mi a bajuk, és mindig ugyanazt mondják. Sokkal több türelem, sokkal több empátia, együttérzés kell ahhoz, hogy ő rajtuk újra és újra még mindig legyen türelmünk segíteni, és ne csattanjunk fel, hogy hagyd már abba, már én is unom, te még nem, és menjünk máshová segíteni, nem. Ez valóban nehezebb, de a sorrend szerint ez az első, akik velünk vannak, ő rajtunk segítsük. És ha azután még van lehetőségünk, módunk, erőnk, hogy másokon segítsünk, akkor jöhetnek ők is. Meg fogjuk tapasztalni, úgy lesz igazán kiteljesed a szeretet szolgál, úgy lesz igazán örömöt szerző, hogy először a magunk feladatát már elvégeztük, és utána tudunk segíteni másoknak is. Szeretett testvérem, nem szeretném hosszabban elhúzni az időt, ezért hadd foglaljam össze mindazt, amit most Pál apostol bizonyságtételéből megérthettünk, azzal a nagyon-nagyon fontos tanításával, amit az egész levélből ki lehet olvasni, hogy egyetlen keresztény gyülekezet sem önmagáért él. Nem azért, hogy ki lehessen tenni a táblát, hogy itt keresztény gyülekezet van. Nem azért, hogy meg lehessen húzni a harangot, hogy itt Isten tisztelet lesz. Nem azért, hogy az anyakönyveket vezetni lehessen. Nem azért, hogy minden rendben legyen. Ezek is fontos dolgok, de ezek azután következnek, hogy egy élő gyülekezet alakul és működik, amelyik megtölti lelki tartalommal mindazt, amit Isten a keretekben ajándékként neki adott. És mindezeket meghalva és megértve, nekünk, akik most itt vagyunk, érdemes a saját gyülekezetünkön elgondolkodnunk és imádkozunk érte, hogy a mi gyülekezetünk is egyre inkább élővé lehessen, egyre inkább életjelenségeket mutathasson, egyre inkább engedelmeskedhessen annak, amire Krisztus az ő egyházát, az ő anyaszent egyházát, amelynek mi is egy tagja vagyunk, életre hívta, nem megdermedésre, nem stagnálásra, nem statisztikák gyártására hívta, életre hívta, hogy a mi gyülekezetünk is, a mi egyházmegyénk is, a mi anyaszent egyházunk, a magyarországi református anyaszent egyház egyre inkább ilyen élő közösségé válhasson, amelynek Krisztus az Ura, és amelyben beteljesedik az az ígéret, amelyet Jóel által hirdetett Isten az egész világra, vagy kitölt az ő lelkéből mindenkire. Imádkozzunk azért, hogy ez a csoda, amelyről Jóel által ígéretet tett közé Isten, ez a mi gyülekezetünkben, a mi életünkben most is megtörténjen. Kérjük, várjuk, és ami nem kevésbé fontos, ha megtörténik, fogadjuk el a Szentlélek ajándékát. Amen.